Azt hiszem, hogy a legjobb helyen vagyunk, ugye, hogyha most a koronázási menetre vagyunk Pozsonyban kíváncsiak, hiszen a menet hamarosan előttünk fog elmenni, végigvonulni Pusztai Sándor, író, kiadó, újságíró. Erről még nem írtál könyvet? A koronázási városról, Pozsonyról?
Sok mindenről írtam valóban, Pozsonyról még nem, sőt egyáltalán a koronázási ünnepségekről itt csak cikkeket írtam, holott valóban ez egy olyan rendezvény sorozat, most már lassan másfél évtizede, amit kifejezetten érdemes megnézni. Egyszerűen azért, mert a korabeli öltözékekben a királyi menet jön végig a várból, és végigvezet az egész belvároson keresztül. Attól függően, hogy a bazilikába, vagy pedig a koronázási templomba akarnak előre bemenni, az előre megváltott helyekre gyakorlatilag a nézők. Nem mondom, csak most vannak előre megváltott jegyek szinte, a korabeli, vagy a középkorban egyáltalán erről szó sem volt. Egyszerűen a város polgárai, a város népe látni akarta a királyt, aki a legtöbb esetben saját maga is gyalogosan ment végig. Hozzá kell tenni csak a legtöbb esetben, mert természetesen volt időszak, amikor lóháton mentek. A város oldalában, a Dunaparthoz közel, ott állítottak ugyanis egy mesterséges dombot, és azt a dombot kellett megmászni lóval az adott királynak, és akkor a négy égtáj felé felemelte a kardját, és azzal suhintott egyet, és ezzel mutatta gyakorlatilag, hogy ő ennek a Szentföldnek a királya, és esküdt tett az itt élőknek a megvédésére.
Ez egy izgalmas szituáció, és azon is gondolkoztunk itt a kollégákkal, meg a turistákkal is beszélgettünk, hogy érdekes ez, ugye Szlovákia fővárosa Pozsony, és itt most tulajdonképpen magyar királyokat ünnepelnek, egy magyar korszakot ünnepelnek.
Az a helyzet, hogy ezt úgy kell felfogni most ebben a percben, hogy ez egy turisztikai látványosság, de azért, hogyha a történelembe akarunk visszamenni, azt kell tudni, hogy Szlovákiának nem volt saját királya soha. Az osztrák-magyar monarchia, vagy az előtte levő időszakokat tekintve, hogy a 19 királyt, illetve királynőt koronáztak még ebben a városban, ez pedig azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag 19 évre programot ad a ma élő embereknek.
Hát, hogy minden évben egy-egy királyt vagy királynőt ünnepelnek.
Pontosan, most azt hiszem, most körülbelül a 15-nél tartanak, tehát az azt jelenti, hogy minden évben, ugyanebben az időszakban végig jön a leendő király, rendkívül látványos, rendkívül érdekes, és azt kell mondanom, most szerencsénk is van, hiszen délelőtt még úgy nézett ki, hogy rossz idő van, de éppen a koronázás időszakára, minthogyha a Jóisten is ott a király koronázásával értene egyet, mindenki láthatja ezt a egészen fantasztikus rendezvényt.
Pozsonyról nem írtál még könyvet, nagyon sok szlovák tájról, tájegységről írtál már. Pozsony is megérne akár, ugye, ilyen szempontból egy könyvet. Most az egész csoportot vezette tulajdonképpen lefele a várból.
Az a helyzet, hogy Pozsonyról azért nagyon sok útikönyv már megjelent. Nagyon kevés lehet az az új történet, amit megéri, újszerűen megírni egy könyvbe, mert magát csak a város történetét és a város történetéhez hozzárakni néhány akár személyes élményt, vagy akár külön fotókat, az mindig egy dolog. Tehát ilyen sok van a piacon. Az, hogy engem miért érdekelnek más olyan területek, amelyek kevésbé feldolgozottak, vagy éppen ugyancsak a királyság idejébe visz vissza, éppen napokba fejeztem be a Királyi Bányavárosok című könyvet, amiről viszont azt kell tudni, hogy a 14.-15. században Magyarországnak ez a része, ahol ma Szlovákia elterül, annyira a legnagyobb nemzetek közé tartozott, hogy Magyarországot tartották a legfőbb aranypénzt csináló helynek. Itt bányázták a legtöbb aranyat, ezüstöt, és ezért Selmecbányát, vagy Körmöcbányát, vagy Besztercebányát, hiszen ez a három bányászváros volt az, ahol gyakorlatilag a királyok negyedik Bélától kezdve egészen fantasztikus magasságokba vitték fel itt a városokat. Tulajdonképpen egész Európa álmolta, hogy itt milyen mesés vagyonokra lehet szert tenni, és gyakorlatilag az itt levő pénzverdékben azt az aranyforintot, amit itt előállítottak, azt az egész világon elfogadták.
Ezekben a bányavárosokban ebből most mi látható még?
Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy nagyon sok minden. Szerencsénk van, hogy ezt a területet vagy vidéket egyrészt elkerülték az igazi nagy háborúk, tehát sem az első, sem a második világháborúba. Pontosan azért, mert annyira a hegyek között van, hogy nem volt érdemes lerohanni. Másrészt pedig, és ezt azt kell mondanom, hogy a szlovák állam tiszteletére kell mondanom, hogy az elmúlt évtizedekben nem sajnálták a pénzt arra, ez akár Európai Uniós pénzt, vagy akár állami forrást, hogy ezeket ezeket a városokat felújították, és olyan fajta turisztikai látványossággal tették, hogy minthogyha 300 vagy 400 évvel ezelőtt mehetnénk ott a városba. Ugyanúgy néznek ki az épületek. Ha valaki ott megnézi most itt a főteret, ahol éppen beszélgetünk, egyetlen egy épületet nem látunk, amelyik romos lenne, de mást mondok, egyetlen egy eldobott papírt, vagy egyetlen eldobott csikket, semmit nem lehet találni. Azért, mert a város emberei, az itt élők rájöttek arra, hogy azért, hogyha a turista itt van, meg hogyha saját maguk is jól akarják érezni magukat, akkor itt egy tisztaságban örömhelyen kell lenni, vagy kell élni, ami mindenkinek megfelelő. Most csak a királyi városokról beszélünk, de én saját magam is látom és tapasztalatom, hogyha bemegyünk egy-egy sörözőbe, bemegyünk egy cukrászdába, vagy presszóba, vagy étterembe, tökéletesen kiszolgálnak mindenkit. Arról nem is beszélve, hogy esténként, ugyan most nincs már egyetemi időszak, de akkor, amikor egyetemi időszak van, akkor az egyetemistáktól vannak tele a pubok, de tele vannak azok a különböző helyek, ahol élőzenét adnak. Az élőzene az azt jelenti, hogy a rocktól kezdve egészen a jazzig kifejezetten olyan klubok épültek, vagy alakultak ki, amelyek ugyan egy borozó vagy egy söröző hely, de mellette minden este más zenekar játszik. Tehát a kultúra vonza ide az embereket. Egyszerűen ez egy élhető város, ahol megtalálhatja mindenki a maga kedvére való szórakozni váló.
De talán az is elmondható, hogy legfőképpen a szlovák fiatalok, a pozsonyiak, a környékbeliek töltik meg ezeket a helyeket. Ugye ezt jól gondolom, nem úgy, mint a budapesti belváros vagy éjszakai, illetve akár a romkocsmák vagy ezek a helyek. Tehát egészen más éjszaka Pozsony arca, mint Budapesté.
Ez abszolút így van, és nem csak éjszaka, hanem nappal is. Most, ha valaki körülmegy, az nem azt jelenti, hogy itt nincsenek turisták, nagyon sok a turista is, de elsősorban a Slovakia Travel végül is fajta olyan koncepciót dolgoztak ki, hogy ők hozzátartozik az ő munkájukhoz, hogy az itt levő vagy itt élő szlovákok is érezzék jól magukat. És a programoknak a nagy része az a szlovákoknak, az itt élő szlovákoknak készül. Természetesen örülnek, ha itt költik el a külföldiek és a pénzüket. Ez pedig pontosan erről szól, be lehet menni egy étterembe, be lehet menni egy sörözőbe, azért az ott levőknek, az ott szórakozóknak a túlnyomó többsége az itt élő szlovák.
Nem sokára jön majd a menet, aztán abban is hagyjuk a beszélgetést. A magyar szemmel mire hívnád föl a figyelmet? Ebben a csoportban, ahol most mi vagyunk ezen a hétvégén, a koronázási napokon, ezen a három napon, vannak itt fiatalok is, idősebbek is. Van, aki még útikönyvet hoz magával, van, akinek még térkép is van a zsebében, csomóan már telefonról tájékozódnak, de mik azok a dolgok, amik nem feltétlenül jutnak már az eszünkbe Pozsonyról, amire érdemes figyelni?
Tulajdonképpen az egymás mellett élés. És ebben azt érzem, vagy arra gondolok, hogy azt kell megtanulnunk mindenkitől. Ugye beszéltünk akár Pozsonyról, meg korábban beszéltünk egy a bárványosokról. Tulajdonképpen ezek magyar területek voltak, és ezek a magyar területekre az adott uralkodók, az adott földesurak, az adott királyok úgy telepítették be ide az idegeneket. Tehát akkor ott, ahol annak idején mondjuk magyarok és szlovákok éltek, idehozták az olaszokat, idehozták a németeket, idehozták a hollandokat, egy másfajta kultúrát, egy másfajta munkakultúrát hoztak ide. Pontosan azért, hogy tanuljuk meg egymás életét, tanuljuk meg azt, hogy ha együtt dolgozunk, hogy tud még inkább fölemelni tulajdonképpen egy társadalmat, egy országot. Itt, annak idején ez a többfajta generáció, ez együtt tudott élni. És ez úgy tudott együtt élni, amely felemelte ezt a vidéket, és ebben teljesen mindegy volt, hogy most gazdaságról beszélünk, vagy kultúráról beszélünk. Egy biztos, hogy ez maradt meg napjainkban is. Hogyha valaki ennél konkrétabb dolgokra kíváncsi, amit elmondtam, csak azt kell mondanom, hogy jöjjön be ide a belvárosba. Nézzük meg, hogy a szlovák köztársasági elnök egy magyar egykori uralkodónak, vagy éppen a kastélyában él. Nézzük meg, sétáljunk itt a sétáló utcán, amelyik a Szent Mihály kapuhoz megy. A Szent Mihály kapunak, az utcának a másik végén találjuk a magyar első parlamentet. Tehát mikor azt tanuljuk otthon a történelemben, hogy a porzsonyi országgyűlés összeült, és ilyen meg ilyen hatazat volt, hogy jé, hát itt van. És közben kiderül, majdnem úgy néz ki, mint egy lakóház, vagy legalábbis egy jól épített nemesi kastély. De ettől még érdemes megnézni. De ugyanúgy mondhatnám, egymás mellett vannak az épületek, amelyikben az egyikben múzeum van, a másikban galéria van, a harmadiknak van borozó van. Néhány utcával arrébb itt most láttam, hogy már kint van a tábla, hogy felújítják a pozsonyi bor átvevő helyet. Ez egy nagyon érdekes, ugyanis az adót be lehetett fizetni nem csak pénzben, hanem borban is. És ennek itt a városnak a közepén volt egy egészen fantasztikus épület, amelyik most jutott ezek után pénz arra. Én kívülről először azt hittem, hogy valami börtön lehet, mert annyira óvták, hát persze oda vitték be kocsiszámra a bort, és erre most jutott pénz. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ez is érdekesség lehet, tehát erre is költenek. De hogyha arról beszélünk, hogy csak kultúrára, természetesen ez azt jelenti, hogy ugyanúgy a vallások sokszínűsége ugyanúgy megtalálható. Tehát a katolikus templomtól kezdve a zsidó hitközségeknek az épületeik, vagy bármilyen más vallást mondhatnék, vagy felekezetet mondhatnék, mindegyik felépítette a maga templomát, és az állam segítségével a mai napig mind teljes szépségükben mutatja be, kívülről és belről egyaránt.
Utolsó dolog, ha már ezt a bor átvevő helyet említetted a középkorból, azért a szlovákiai borokra is másképp kell ma már gondolni, és ennek te szakembere, szakértője vagy.
Én saját magam is mindig, mikor otthon vagyok, és mindig beszélünk, hogy hol lehet jó borokat inni, és sokszor mondják, ó, hát Magyarországtól északabbra már nincsenek is borok. Azt kell mondanom, ezzel is óvatosnak kell lenni. Nem csak családok, hanem a történelmi múlt is egybe kapcsol bennünket. Ugyanígy van a borkultúra területén is. Az itt levő borászatoknak, mármint a mai Szlovákia területén levő borászatoknak a legnagyobb része, azok egykor magyar borvidékeken voltak, ott magyarok, legfeljebb német borászok működtek és dolgoztak. Ők hozták be a kultúrát. Érdekes mód, itt nem a spanyol, nem az olasz borkultúra terjedt el, hanem sokkal inkább a német, sokkal inkább az osztrák és sokkal inkább a magyar borászatok. Ha a Kis-Kárpátok borutat nézzük végig, vagy pedig a Duna felső részének, tehát a Szlovákia területén levő borászatokat, ott ugyanúgy azt kell látni, hogy ott egykori magyar borászatoknak a helyén épültek fel a mai borászatok, vagy pedig még azt is meg lehet nézni, hogy a mostani fiatalok, akik megtanulták ezt a borász szakmát, azok nem röstelték azt, hogy végigjárták egész Európát. Tehát szinte, amit az előbb felsoroltam, tehát elmentek Olaszországba, elmentek Spanyolországba, de elmentek Franciaországba, de nem rösteltek kimenni Amerikában sem borkultúrát tanulni, hozzátéve azt, hogy azért a legnagyobb részük a mai Magyarország területére ment át. Tehát megnézni, hogy hol tartnak Villányba, hogy hol tartanak a Balaton borvidéken, vagy éppen hol tartanak Tokajba. A Tokajt sem véletlenül mondom, hiszen az a helyzet, hogy a tokaji borvidék az egy közös területen levő vidék. Azért, mert a hegy nem tehet arról, hogy ő átnyúlik Szlovákiába is. Tehát ott ugyanolyan tokait termelnek, legfeljebb a mennyiségen lehet vitázni.
És a néven lehet vitatkozni, hogy ezt hívhatják-e, vagy nem hívhatják tokait.
Gyakorlatilag ma már erről sem nagyon vitázni, hiszen az Európai Unió döntött, és az Európai Unió döntött, azt mondta, hogy ha ez a hegynek azon a részén, amelyik Tokaj, azon a 40 kilométeres vagy 50 kilométeres részen van, amelyik átnyúlik Szlovákiába, ezt tudomásul kell venni, hogy hát ott is tokai terem. Az egy kétségtelen tény, hogy mennyiségben a magyar országi területen nagyobb területen tudják a tokai bort előállítani. Bár hozzá kell tenni azt is, hogy ma már olyan technológiák vannak, és olyan borkultúrát alakítottak itt Szlovákiába, hogy versenyre kell lassan már a magyar borokkal.
Utolsó dolog, mert most már tényleg nagyon közelít a menet, és egyre többen jönnek a külföldiek, meg a látogatók közül is ilyen aranykoronában a fejükön, papír aranykoronában, hogy milyen izgalmas, ez érdekes, itt vannak Szlovákia fővárosában, Pozsonyban, és tulajdonképpen nem is tudják, de magyar királyokra emlékeznek ezzel a koronával.
Elsősorban ez a magyarokat érdekli, hogy itt magyar királyságnak a része volt. A Szlovákia a legfiatalabb országok közé tartozik, ahol elnyerte a szabadságát, a függetlenségét, és ilyen vonatkozásban biztos nagyon nehéz megtalálni azt a középutat, ahol el lehet magyarázni azt, hogy mi volt ebből a szlovák történelem, mi volt benne a magyar történelem, vagy mi volt egyáltalán az osztrák-magyar monarchiának a közös történelme. ez az egyik dolog. A másik, és ebben bármilyen hihetetlen vagyok, egy picit pessimista vagyok, aki távolabbról jön, külföldi, Szlovákiába, majdhogy nem, egyáltalán nem is érdekli az a rész már, hogy itt mi volt ezelőtt 300 vagy 400 évvel, itt most van valami jó kis történelmi játék, ez sikerüljön, jó legyen, jó idő, lehessen enni strapacskát, lehessen írni jó kis söröket, és érezzük jól magunkat.
Nagyon szépen köszönöm Pusztai Sándornak, és akkor jöjjön a koronázási menet Pozsonyban. Köszönöm.
Köszönöm.